Szempont, az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléje.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Szempont hallgatóit, Madár Anikó vagyok. 1926. május 26-án, azaz pontosan 100 évvel ezelőtt született Miles Davis, a 20. század jazz történetének egyik legjelentősebb alakja. Sándor Zoltánnak a zeneguru tiszteletére készült írásával kezdünk, majd Leonard Robert heti filmes rovata következik, Gus Van Sant amerikai rendező legújabb filmjét elemzi, amelynek címe magyarul rádiókritikusunk fordításában Hullazsinór. Losonc Alpár témája a másság tisztelete a közbeszédben, Gruig Zsuzsa pedig arra a kérdésre keresi a választ, hogy kinek hiszünk. Ez a kínálat, tartsanak velünk! Száz éve született Miles Davis, többszörös Grammy-díjas afroamerikai jazz trombitás, zenekarvezető és zeneszerző, a jazz történet egyik legnagyobb hatású és legkiemelkedőbb alakja. Sándor Zoltánt hallják.
Vajon van szükség bármilyen apropóra ahhoz, hogy a 20. század egyik legjelentősebb zeneművészéről, a jazz történet talán legnagyobb, de kétségtelenül legbefolyásosabb képviselőjéről szóljunk? Természetesen nincs. Ám az sem árt, ha van. Most pedig bőven akad, hiszen kerek egy évszázaddal ezelőtt, 1926. május 26-án született a jazz ikonikus figurája Miles Davis. A legendás trombitás életéről és munkásságáról több könyv is megjelent, ezen felül számos publikáció íródott és rengeteg adat és összefoglaló található a világhálón. 2015-ben Don Cheadle rendezésében és főszereplésével Miles Ahead, avagy Mindent Milesról címmel játékfilm is készült a zeneművész életének egyik viharos időszakáról, amikor néhány évre teljesen visszavonult a zenéléstől. A témával kapcsolatban minden jazzrajongónak, zenei nyelznek és a többi érdeklődőnek melegen ajánlom Stanley Nelson 2019-ben készült Miles Davis Birth of the Cool című dokumentumfilmjét, amely archív felvételekkel, ritka interjúkkal, egykori zenésztársak, volt szerelmek, rokonok, barátok, ismerősök, zenetörténészek és más szakemberek visszaemlékezéseivel és meglátásaival tárja fel Miles Davis teljes pályafutását és hatását. Összefoglalomban részben erre a műre támaszkodom. Miles-t legfiatalabb kora óta zseninek tartották, egyben különcnek is. A dokumentumfilm rámutat arra, hogy személyiségének tagadhatatlanul voltak különös elemei, őt sokszor magán kívül nemigen érdekelte más, antiszociális volt, indulatos és lobbanékony. Más módon működött, mint a legtöbb ember. Egyik ismerőse szerint kijárt az erdőbe, hallgatta az állatokat, a madarakat, majd eljátszotta, amit hallott. Mindent a maga módján tett. Viselkedését részben a társadalmi háttér is befolyásolta, nem mindig volt egyszerű feketének lenni a 40-es-50-es években az Egyesült Államokban. Még akkor sem, ha az ember meglehetősen jómódú és népszerű. Ami őt keserűvé és cinikussá tette. Minden a zene volt. A zene minden fajtája érdekelte. A Juilliard zenészképző egyetemen folytatta tanulmányait New Yorkban. Mindössze 18 évesen már Billy Eckstein együttesében játszott, Charlie Parkerrel és Dizzy Gillespie-vel együtt. Nappal az egyetemen tanult, esténként pedig a nagyváros 52. utcáját járta, ami akkoriban a jazz mekkájának számított. Itt formálódott a modern jazz jövője, Miles belecsöppent a bebop keletkezésébe, ami kedvére való volt, mert a jazzen belül olyan irányzat érdekelte, ami nem a szórakoztatás szolgálja, hanem szintiszta művészetnek számít. Már a kezdetekkor az elmélyült hallgatásra szánt zene foglalkoztatta, és bármekkora változásokon is ment keresztül hangzásvilága az évek során, valamennyi művére vonatkoztatható ez a meghatározás. Az 50-es években nagy újítást teremtett azzal, hogy hangszere tölcsérét közvetlenül a mikrofonhoz tette. Áradt a szépség és a líraiság minden általa eljátszott zenei hangból, aminek révén közelebb hozta nagy közönséghez a bebopot. Nagyon érzelmes zenét játszott ebben az időben. Ehhez közel lehetett akkori szerelmének, Francis Taylor táncosnak is, aki igazi múzsa volt a számára, és nagyon inspiratívan hatott rá. Herbie Hancock zongorista a következőképpen jellemezte játékát. Idézet. Miles úgy játszott, ahogy egy eldobott kő végig pattog a víz felszínén. Csak futólag érintette a vízfodrait. Idézet vége. 1956-ban Európában turnézott. Az akkor fiatal filmes Louis Mail felkért, hogy alkosson zenét a Felvonó a vérpadra címmel készülő filmjéhez. Elvállalta a felkérést, a feladatot azonban sajátos módon teljesítette. Ahelyett, hogy megírta volna, amíg a vásznon pergett a mozi, ő eljátszotta a filmzenét, vagyis végig improvizált a képsorokra. A film éppen a zenéje miatt lett és maradt híres, úgy is fogalmazhatunk, hogy a filmzene maradt fenn, nem maga a film. Az 50-es évek közepén Miles Davis szerződött a legnagyobb zenei kiadónak számító Columbia Records-al, aminek hála nagyobb költségvetést igénylő zenei elképzeléseit is megvalósíthatta. Ebben az időben Jill Evans zeneszerzővel és zenekarvezetővel közösen 3 albumot is készítettek 19 tagú zenekarra, amelyeken ötvözték a modern, komoly zenei témákat a jazzszel. Ezek a nagylemezek a Miles Ahead, a Porgy and Bess és a zseniális Sketches of Spain, amely a flamenco hatására született. Miles zenei pályájának első mérföldköve 1959, amikor megjelent a Kind of Blue című album. Ennek a lemeznek az elkészítéséhez nem írt dalokat, mindössze vázlatai voltak, zenésztársaitól, John Coltrane tenorszaxofonostól, Paul Chambers nagybőgőstől, Bill Evans zongoristától, Jimmy Cobb dobostól és a többiektől minél több spontaneitást várt el. A Kind of Blue úttörő alapmű, amely akkordmenetek helyett hangsorokra épül, ami rendkívül nagy szabadjátékot eredményezett. A jazz történelem legfontosabb albumjának tartják, a minden idők legjobb jazz albumjai tartalmazó listákon rendre az első helyen szerepel. Egyben a legkelendőbb jazz album is, napjainkig több mint 6 millió példányt adtak el belőle világszerte. A lemez sikere a sztárok világába röpítette Miles-t, aki akkoriban népszerűségéhez hülyen is viselkedett, elegánsan öltözködött, és egyféle fekete Supermannek számított. Miles folyamatos megújulásra vágyott, új hangzást keresett. Állítólag sohasem foglalkozott a régi felvételeivel, egyetlen saját lemezével sem rendelkezett. Mindig csak az érdekelte, amin éppen dolgozott. Folyamatosan megújult, újra meg újra élete végéig. Ezt nem mindenki vette jó néven, az 50-es években játszott zenéjének szerelmesei, akik rajongtak a Kind of Blue forradalmi újításaiért, nem feltétlen voltak megelégedve a később bekövetkezett változásokkal, amelyek már a 60-as években megkezdődtek egy új csapattal, ami teljesen új hangzást hozott. Mindig fiatalokkal vette körbe magát, és egyféle guruként engedte, hogy kialakuljon a saját zenei egyéniségük, ami által neki is sikerült mindig megújulnia. 1964-ben hozta létre az újabb kvintetjét, amelybe rajta kívül Herbie Hancock, Tony Williams dobos, Ron Carter nagybőgős és Wayne Shorter tenor szaxofonos tartozott. Az 1969-es év mozgalmas esztendő volt Amerikában. Ember lépett a Holdra, tovább dúlt a vietnámi háború, lezajlott a Woodstock Fesztivál, tombolt a hippi mozgalom. Miles-t zavarta, hogy a funk és a rock háttérbe szorította a jazz-t, mégsem tiltakozott az új jelenség ellen, hanem megpróbálta azt beépíteni a saját zenébe. 1969 ilyen tekintetben a számára fordulópontot jelent. Ebben az évben látott napvilágot az In a Silent Way című nagylemez, ami a jazz-rock fúziós műfaj alapköve. Klasszikus remekmű. A két hosszú szerzeményt tartalmazó albumon megjelennek az elektromos hangszerek, és olyan kiváló előadók működnek rajta közre, mint John McLaughlin gitáros, Dave Holland basszusgitáros, Chick Corea, Joe Zawinul és Hancock billentyűsök, valamint Shorter és Williams. Ebben az időben Miles Davis nem csak zenei kifejezés módján változtat nagyon, hanem Betty Davis énekesnő modell hatására az öltözködésén is. Elhagyja az öltönyt és a konzervatív öltözködési stílust, és sokkal lazább, színesebb ruházatot visel. Közben zenei téren is még tovább lép, teljes szabad kezet ad zenészeinek, aminek az eredménye elképesztő őrült improvizáció, vagyis az 1970-ben megjelenő Witches Brew dupla lemez a jazz történelem talán legmegosztóbb és legforradalmibb mesterműve. Carlos Santana gitáros a következőt mondta az albumról. Hallani lehet, ahogy Miles trombitája visszhangzik az épületek között hajnali 3-kor. Idézet vége. A lemezen doboló Lenny White pedig így jellemezte. Nagyon vészjósló hangulata van, mintha valami készülődne. Idézet vége. Ezt a feszültségkeltő hangulatot a mű azzal éri el, hogy a zenei hangok végig együttesen hömpölyögnek, közben folyton valamelyik kiugrik közülük. A Bitches Brew vitathatatlanul nem enged közömbösnek maradni, felfokozott izgalmi állapotba hozza hallgatóját, s kizökkenti őt a komfortzónájából. Mindenestül igénybe veszi mind intellektualitásunkat, mind érzelmi világunkat, zenehallgatás közben olyan érzésünk lehet, hogy egyenesen a világűrből érkezett hozzánk, és ha kellőképpen átengedjük magunkat neki, akkor talán oda is röpít bennünket vissza. Kitágítva a valóság érzékelését. Miles Davis ezen alkotói korszakának a zenéjét csak is úgy lehet élvezni, ha az ember teljes egészében azonosul a zenével, úgymond belép magába a zenébe, benne létezik, a zene veszi körül mindenestül, és ő valamennyi zenei hangnak, dobpergésnek és apró zajnak a szerves részévé válik. Ha az ember képtelen erre a beleélésre, és csak úgymond kívülről hallgatja a zenét, akkor nem tudja elkapni a mélységeit, és egyúttal nem is tudja kellő mértékben élvezni azt. Talán mondanom sem kell, hogy számomra az 1969 és 1975 közötti időszak Miles legizgalmasabb zenei fázisa. Az In a Silent Way és a Bitches Brew albumok mellett ebben az időszakban jelentettem meg az A Tribute to Jack Johnson, a Live Evil, az On the Corner, a Big Fun és a Get Up With It című nagylemezeket. Ebben a zenében már megtalálhatók a csak jóval később kialakuló zenei irányzatok, a house, a drum and bass és az elektronikus zene alapjai. Miles Davisnek élete folyamán többször voltak személyes küzdelmei. Depresszióval, paranoiával, féltékenységgel, amikből kifolyólag aztán heroin függőséggel, kokainnal, alkohollal és gyógyszerekkel. Olykor ezekből egyszerre többel is, ami alig ha tett jót mind a társadalmi elvárásoknak, mind az alkotó munkának. Rossz egészségügyi és lelki állapotának következtében a 70-es évek második felében, 1975-től 1980-ig egyáltalán nem játszott. Sokan úgy vélték, már soha többé kézbe sem veszi trombitáját, a 80-as évek elején mégis összeszedte magát és ismételten megújulva visszatért. Új szerelés, új együttes, új hangzás. Ezúttal az elektronikus zene felé nyitott. Ennek az időszaknak az emblematikus lenyomata a Tutu című nagylemez, amelyet miután szerződést bontott a Columbia Records-szal, a Warner Bros-nál jelentetett meg 1986-ban. Az album Desmond Tutu dél-afrikai emberi jogi aktivistáról kapta címét, ami bizonyos politikai felhangot kölcsönöz a műnek. A felvételek elkészítése során most is teljesen új munkamódszerrel dolgozott. Fülessel a fülén, kész alapokra játszott és dobgépeket alkalmazott. Az eredmény egy újabb zenei mérföldkő. Az album, amelynek anyagát nagyrészt Marcus Miller basszusgitáros szerezte és hangszerelte, a 80-as évekre jellemző szintetizátorok hangzását hordozza magán, ami Miles jazzes trombita játékával párosulva egyféle futurisztikus zenei világot eredményezett. Miles Davis 1991-ben 65 évesen távozott el örökre. 60 stúdiólemez, 39 koncertlemez, 4 filmzenealbum és 46 válogatás album fűződik a nevéhez. Úgy vélte, hogy az alkotáshoz elengedhetetlen az igény a változásra. Művészként ehhez tartotta magát. Folyton új kihívások után kutatott a zenében. A dokumentumfilmben erről a következőképpen van, idézett. A zene, mint egy átok, mindenhová elkísért. Valami mindig a zenélésre ösztönzött. Ez a legfontosabb dolog az életemben. Ezzel kelek és ezzel fekszem. Mindig ott van. Minden mást megelőz. Idézet vége.
Gus Van Sant legújabb rendezői munkája egy megtörtént eseményeken alapuló bűnügyi thriller. Lénárd Róbert filmkritikája következik.
Vannak egészen autentikus, vagy nehezen követhető kacskaringókkal operáló utak a filmművészetben, vagy hát az út sokszor arról is szól, hogy vajon végig a művészet útján marad-e valaki, vagy néha-néha leletér róla. Gus Van Sant, amerikai, többnyire független rendező útja az pont ilyen. A csávó a 90-es években kezdett méghozzá a New Queer Cinema nevű mozgalom egyik üstököseként, és gyorsan csinált néhány kisebb költségvetésű szürreális remek művet, mint az Otthonom Idaho, a rádiókritikus egyik filmes mekkája, ahova elzarándokol időként, meg a Cowgirlök is fújják a blues-t, az akkor még szinte ismeretlen Uma Thurmannel a főszerepben. Aztán beköszöntött Hollywood, és hiába van az, hogy Van Sant legismertebb filmje máig a Good Will Hunting, ez a szakasz talán a legérdektelnebb. Az volt, hogy szegényt egy négyfilmes szerződés fűzte az álomgyárhoz, és ez a kvartett a leghitványabb négy filmje, a csúcs pedig, amikor újraforgatta színesben a pszichót.
Nem emlékeznek rá? Nem baj, ne is.
Aztán a legnagyobb meglepetésünkre visszament függetlenezni, és olyan poetikus mesterműveket gyártott apró pénzből, mint az Elefánt, a Geri, az Utolsó napjaim vagy a Paranoia Park. Hogy aztán mindenkit végleg összezavarva egy relatív unalmas Harvey Milk biopikkel induljon harcba az Oscarért, aztán pedig hozzágyártson egy klasszikus sorozatot a queer forradalomról, ez volt a Felemelkedünk. Ha egy ilyen életmű után az ember azt látja, hogy kijött egy új film Gus Van Santtól, akkor tényleg nem tudja, hogy mire számíthat, úgyhogy itt vagyok én, hogy elmondjam, mi lett a végeredmény. A filmnek magyar címe még nincs, jobb is, szóval Letükör magyarítva így hívják, Halott ember zsinegje, vagy hát szépen szólva Hullazsinór, amúgy meg Dead Man's Wire.
Ha nekem
nem vagyunk tisztában az amerikai média történeti eseményekkel,
és hát még a kacifántos fenéért is lennénk,
akkor a film még a fő cím előtt gyorsan közli velünk, hogy ez egy igaz történet. És hát valóban az, mert hol volt, hol nem volt, Indianapolis szép városában élt egyszer egy Tony Kiricis nevű szegény ember. Ez a szegény ember úgy döntött, hogy jó amerikai módjára befektet egy telekbe a városban, ahol majd szép bevásárló központot nyit. Erre persze szintén jó amerikai szokás mentén fel is vett egy rahedli pénzt a város kiskirályától, a Meridian Mortgage urától, Richard Holltól. Csak hogy a szegény ember nem sejtette, hogy bevásárló központot nyitni nem olyan egyszerű, meg aztán a befektetők is gyanúsan elmaradoztak, aminek során a szegény ember 5 millió arannyal, amerikai dollárral tartozott a cégnek. Búsult, egyre búsult a szegény ember egészen addig, amíg a búslakodásán felül nem kerekedett vélt hagyvalós paranoiája, úgyhogy sütött magának halomba sült pogácsát az útra, és elindult a Meridian Mortgage-hez, ahol aztán egy shotgunnal jól elrabolta a főnök fiát, aztán napokig tartotta fogva a lakásában, nyilvános bocsánatkérést követelve a férfi apukájától, az öreg királytól. Közben a háza körül összegyűltek az amerikai média kisdobosai, mint rothadt hús felett a kesejük, vagy mézen a maci. Súlyosan dokumentarista dráma révén elmondom azt is, hogy hiába jön utánam adós leveleket robogtatva a spoiler szörny, Tony Kiricis börtön helyett végül diliházba került, majd boldogan élt, míg 2005-ben meg nem halt.
Gyorsan megmagyarázom a film címét is. A hullazsinór az a drótszerűség, amit Kiricis az áldozat nyakára hurkol, a másik végét pedig hol ő tartja kézben, hol pedig a reál mutató meseveli shotgun rabaszára illeszti, szóval nem sok mozgásteret lát elő. Na.
Soroljuk fel, hogy mi minden van itt ahhoz, hogy egy csodálatosan releváns film kerekedjen ki az alkotók ujjai alól. Itt van a fent említett rendező Gus Van Sant, aki az ilyen jellegű amerikai társadalmi visszásságokat elemezgető alkotásai egészen pazarul szoktak elsülni.
Ja, elkésztem az előbb kicsit a Milket, de azért rettent jól elmesél benne egy korszakot, és akkor a legjobb, amikor a Milk tevékenységét személyes tragédiákba importálja, mint a mozgássérült meleg fiú.
Itt van ez az igaz történet, aminek elmesélését ugyan népmesei színekbe öltöztettem, de azért minden valóban így történt. A film valóság tudata odáig megy, hogy egyes jeleneteket szótagonként rekonstruál, újraforgatja a média hype-ot, ami az ügyet körülvette, dolgozik dokumentumból, lehallgatott telefonbeszélgetésből, jegyzőkönyvből, bírósági periratból, szóval mindenből, amiből a Milk vagy a felemelkedők esetében dolgozhatott. A történet ráadásul több dolog miatt is ordít a filmes felhasználó jogokért. Itt van témaként a megalázott kisember története a nagy korporációval szemben, a kisember büszkesége, paranoid rohamok, a média túltolásai, az amerikai törvénykezés és a bíróságok egészen faramúci működése. És nem lehet elmenni amellett a tény mellett, hogy a Tony Kiricis sztori jócskán hasonlít egy a közelmúltban történt, még nem teljesen lezárult ügyre, a Luigi Mangione sztorira.
Azzal a különbséggel, hogy Kiricis a valóságban egy kissé totyakos, 40-es kopaszodó férfi volt, és közel sem kapott annyira jongó szerelmes levelet, mint a healthcare igazgatóját lepoppantó szexszimbólum Mangione.
Ja, mert ha már itt tartunk, a hullazsinór főszerepét az egyáltalán nem 40-es, egyáltalán nem totyakos és egyáltalán nem kopaszodó szexszimbólum Bill Skarsgård alakítja, aki egyrészt nagy tapasztalattal rendelkezik a pszichopata bűnözők megformálásában, másrészt logikus casting döntésnek tűnik minden olyan szerepre, amely önellentmondásosan forgatja hatalmas svéd szemeit.
És ebben a sorban simán beleillik az is, hogy gyilkos bohócot játszik.
Skarsgård a piros sarokban tehát, na de ki van a kékben, na ki? A hitelező cég teljhatalmú édesapja a velejéig romlott és kissé Trumpra emlékeztető Al Pacino, hölgyeim és uraim. Arnaud Potier, aki videoklipek operatőre volt eddig, ugyan nem sok nagy játékfilmet tudhat a magáinak, de munkája így sem üt el sokban a már emlegetett Milk és felemelkedünk kamera munkájától. Szemcsés, a 70-es évekre hajazó dokufelvételként tálalja a hullazsinort, amely pedig úgy néz ki, mintha a filmet kint felejtették volna a 70-es évek óta a napon, és jó minősége ellenére is kicsit megvakult. Szóval még egyszer, a hullazsinór majdnem minden eleme abszolút alkalmas arra, hogy egy éles, társadalomkritikus, a mai kapitalista logikával kommunikáló filozofikus film legyen belőle. De akkor hogy a McDonald's fánkos fenébe történhetett meg, hogy nem lett? túlságosan sok exakt tény nem áll a rendelkezésünkre, hogy széjjel elemezzük, mi is csúszott itt félre. A rádiókritikus szomorúan állapítja meg, hogy találgatnia kell.
Satszolni tud?
Hát, talán 2 óra múlva.
Csak 2 óra múlva tud satszolni?
Az első egyik szembeötlő dolog az, hogy a sokszor saját írománya alapján dolgozó, máskor a szkriptet kőkemény a témában is érintett profikkal íratja meg, ezúttal letért az útról. A forgatókönyvet jegyző Austin Kolodninak ugyanis a CV-je, hát körülbelül ezt a filmet jegyzi, és semmi mást, és arra utaló nyomokat se találok, hogy esetleg ünnepelt színpadi szerző lett volna előtte.
Arra utaló nyomot, hogy a Hulla zsinór előtt Los Angeles-i állatkerti gondozó volt, annál inkább. Hát jó, hát végül is a színészekkel dolgozni, meg a tigrisekkel a sokszor rokon szakba.
Csak hogy a forgatókönyv problémáinál nem áll meg a dolog. A szkript ugyanis nem tűnik nagyon borzasztónak, bár meg kell említeni, hogy dokumentumokból dramaturgiai struktúrát összenyesni, az kicsit mégis más, mint meglódult képzeletünkkel vélfröccseneteket vizionálni. A film egy nagy változtatást követel az eredeti történethez képest, ez pedig pont az idővel van összefüggésben. A Kilicis féle túszdráma 3 nap 3 éjszaka zajlott,
pont mint a népmeségben.
Vincent viszont 2 napra nyesi az egészet. Ez pedig azért mesélem el, mert ritka pillanat jön ebben a rovatban, egyedülálló lehetőség, kapcsolják be gyorsan a magnószalagot, mert ilyet most mondok, és soha többet. Ez a film ugyanis nem elég hosszú. Mármint akkor nem elég hosszú, ha a rendező minden témát, amit fentebb felsoroltam, meg akar filmesíteni. Egyszerűen ez az 1 óra 45 perc nem elég arra, hogy reflektáljunk a gonosz kapitalistákra,
aminek folytán Al Pacino képernyő ideje nagyjából 6 perc,
a média hype-jára,
aminek következtében egy aranyos fekete riporterlány sztoria csak lóg a levegőben,
és Kilicis őrületére is. Ez így 3 film. 3, és egyik se tud egész lenni. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. A találgatásnak van még egy pontja, de egy Istennek se találok rá bizonyítékot. Arra gyanakszom, hogy ez a film hosszabb volt. Talán nyúlósabb, lassabb is, talán sokkal több idő volt benne kifejteni a dolgokat.
Aki még nem látta például az elefántot, az azonnal nézze meg. Egyetlen délelőttel foglalkozik, melynek során 2 fiú náci dokumentumfilmet néz, aztán elmegy együtt zuhanyozni, aztán pedig bemennek szétribrikárkodni az iskolát. Instant gyomros.
Szóval ez a pöpetszevágottság, ez az öntőformába férés, hát ez a baja ennek a hullazsinórnak. Ami nem lett égbe kiáltóan rossz film, meg még szól is valamiről, csak épp ott lebeg fölötte az ígéret, hogy lehetett volna zseniális is.
A másság tisztelete. Losonc Alpária szó.
A másság tiszteletének határai. Így kezdhetném. Ugyanis egy a kortárs közbeszédet jellemző ellentmondás. Egyfelől soha nem látott mértékű, szinte már-már rituális hangsúlyt kap a másság tisztelete. Csodálatos másság filozófiák születnek, érzékenyítő workshopok sokassága igyekszik belénk nevelni a toleranciát, a megértést, az elfogadást. A nők, a kisebbségek, különösképpen a szexuális kisebbségek iránti figyelem, a diszkrimináció minden formája elleni fellépés a progresszív gondolkodás ismertető jegyévé vált. Másfelől, ha szadomazoisztikusan szemügyre vesszük az internetes kommentek világát, vagy meghallgatunk bizonyos a nyilvánosság peremén, de olykor annak közepén zajló beszélgetéseket, egészen másképp rajzolódik ki. Az a jobb érv logikája, amelyet a felvilágosodás képviselői szorgalmaztak, a szemünk előtt hullik szét darabokra. Az érvelés kényszere, az érvek egymásnak feszítésének fáradtságos munkája helyett az expresszív megnyilatkozások diadalát látjuk. Az internetes kvázi kommentárok, és nem csak ők, nem érvelnek, hanem kiteregetik indulataikat. Megvalósul a tehermentesítés az igazság kínos keresésétől, a racionális érvelés kényszerétől. És ebben a felszabadultságban néha olyan dolgok is hangzanak, amelyek első pillantásra, de talán másodikra is, megütközést keltenek. A minap egy magyarországi podcast-szerű műsorban olyan javaslat hangzott el, amely a legyőzött politikai ellenfél, egy elbukott világlátás képviselője kilakoltatására, mint hogy a világból való erőszakos eltávolítására, eltüntetésére szólított fel. Aztán jött a magyarázat, mindez ironikus kontextusban, a túlzás eszközével, az önparódia jegyében történt. Érdekes, hogy a másság iránti érzékenységeme korszakában miért éppen ilyen körülmények között válik lehetségessé, sőt egy bizonyos közönség előtt akár ünnepelhetővé, hogy valaki az ellenfele eltüntetését javasolja. És miért lesz ebből az egészből a visszavonulás csendesebb, de annál beszédesebb hadálása az irónia? Hiszen az irónia furcsa eszköz. Egy olyan beszédmód, amely a tagadás és az állítás között feszül, amely egyszerre jeleníti meg és vonja kétségbe saját komolyságát. És éppen ebben a kettősségben rejlik az ereje, de éppen itt lakozik a veszedelme is. A csak vicc volt, nem úgy értettük, ezek a képletek lehetővé teszik, hogy kimondjuk a kimondhatatlant, hogy hangot adjunk annak, ami egyébként a politikai korrektség bilincsében meg sem fogalmazódhatna. Az irónia ebben az esetben nem a szellemesség magas iskolája, hanem egy mentesítő mechanizmus. A kilakoltatás, az eltüntetés vágya, még ha ironikus köntösbe bújtatva is, egy mélyebb társadalmi pszichózis tünete. Honnan fakad ez a vágy? Nem az erkölcsi érzék teljes hiányából, hiszen ugyanezek a szereplők más kontextusban, meg annyi más témában éppen a tolerancia, az elfogadás, a kisebbségek védelmének nyelvén beszélnek. A késő kapitalizmus gyermekét rengeteg szabály övezi, a munkahelyétől kezdve a közösségi médiában folytatott kommunikációjáig. A munkai etikai kódex, a diszkrimináció ellenes előírások, a közösségi platformok, moderációs politikái mind-mind korlátok. De ott munkál egy másfajta igény is, nevezetesen a másik megalázásának igénye, a saját hatalom érzékeltetésének, a másik fölé kerekedésnek vágya. Ám a modern szabályozott világban ez a vágy nem találhat könnyű, legitim csatornákra. Nem lakoltathatjuk ki azt, aki másként gondolkodik, aki más meggyőződéssel rendelkezik. De a vágy nem tűnik el, csak átalakul. és megtalálja ezt az utat a nyilvánosság azon közegeiben, ahol a szabályok átmenetileg felfüggesztődnek, ahol a kirekesztő beszéd a nyers valóság, az őszinteség, az álszentségmentes véleménynyilvánítás dicső címkéjét kaphatja. Az internetes kommentek a bemondásra és stúdió beszélgetésre épülő, szakadatlanul ontott tartalmokat előállító, meg megújuló podcastek világa pontosan ezt a felszabadulást kínálja. Itt a szereplők nem érzik kötelességüknek, hogy érveljenek, és nem kell alátámasztaniuk állításaikat, nem kell szembenézniük a cáfolat fáradtságos munkájával. Elég, ha hangosan, elég, ha szenvedélyesen, elég, ha meggyőződéssel mondják, amit mondanak. És ez a fajta felszabadultság, ez a tehermentesítés az igazság kínos keresésétől vonzó. Mert aki hallgatja, szintén megkönnyebbülhet. Nem kell végig gondolni az érveket, nem kell szembesülni a komplexitással, nem kell önmagában kételkednie. Elég, ha egyetért, vagy felháborodik. A kommentelő közösség nem a racionális diskurzus terepe. Sokkal inkább egy affektív közösség, ahol az összetartozást nem a közös álláspontok megalapozottsága, hanem a közös ellenszenv, a közös felháborodás, a közös gúny tárgyai biztosítják. A legyőzött ellenfél. Aki más véleménye van, az nem csupán téved, hanem nevetséges, szánalmas, sőt veszélyes. Ő az, aki miatt a világ rossz. És ha őt sikerül eltüntetni a beszéd teréből, akkor a világ, az övé, a miénk jobbá válhat. Ez a gondolkodásmód természetesen nem új. A politikai teológia jól ismeri a bűnbak mechanizmusát. A filozófia pedig a helyettesítő áldozat alakzatát. Ami új, az a közeg, amelyben ez megjelenik, és az az álcázás, amelyben részesül. Az álcázás az irónia, mert az irónia, miként arra már utaltam, nem egyszerűen esztétikai eszköz. A kortárs közbeszédben az irónia inkább egyfajta immun stratégia szerepét tölti be. Segítségével kimondhatjuk a kimondhatatlant, majd ha szükséges, azonnal vissza is vonhatjuk, tagadhatjuk, relativizálhatjuk. Emögött a manőver mögött ott a felelősség alól való kibújás kényszere, de ott van ennél több is. Az a felismerés, hogy a felelős beszéd már lehetetlen. Lehetetlen, mert a közönség nem azt várja, és lehetetlen, mert a beszélő sem hisz benne. A legyőzött ellenfél kilakoltatására való felszólítás, még ha ironikusnak is szánták, nem légüres térben hangzott el. Azt a legitimációs válságot tükrözi, melyben a mai politikai diskurzus vergődik. Senki sem hisz ám abban, hogy a jobb érv győzedelmeskedhet. Az emberek nem bíznak a reprezentatív demokrácia intézményeinek, nem hisznek a pártoknak, a parlamentnek és a médiának. Az érvényesség helyébe a hitelesség, a hitelesség helyébe az erőteljesség, az erőteljesség helyébe az erőszakos beszéd lép. Aki hangosabb, az nyer. Aki szókimondóbb, az szeretik. És aki képes a másikat nevetség tárgyává tenni, az fölébe kerekedik. Ez a nyilvánosság agóniája, amelyet egykor lehetetlen volt elválasztani attól a politikai üzenetektől, amelyek a kritikára appellálnak. Nem kevésbé fontos aztán, hogy ugyanezek a szereplők máskor, más témákban a másság iránti elkötelezettségüket hangoztatják. A kisebbségek jogai, a szexuális identitás szabadsága, a diszkrimináció elleni küzdelem, ezek a témák szentek és sérthetetlenek. Itt a komoly, olykor a felháborodott, a számon kérő hang a mérvadó. És ez az ellentmondás nem kicsinyes, nem taktikai, nem takargatni való. Ez az ellentmondás maga a lényeg. Megteremti a szükséges egyensúlyt egy olyan világban, ahol az ember egyszerre akar a jók közé tartozni, tehát elfogadni a másságot, érzékenynek lenni, és egyszerre akar érvényesülni a maga indulataival, előítéleteivel, agressziójával. Az internetes kommentelő, aki délelőtt még felháborodott egy rasszista megnyilvánuláson, délután már gyűlölet kommenteket ír egy politikussal kapcsolatban. A műsorvezető, aki a nők jogairól beszél, este már a politikai ellenfele eltüntetését javasolja, ironikusan persze. Nem arról van szó, hogy ezek az emberek hazudnának, vagy hogy képmutatóak lennének. Sokkal inkább arról, hogy a kortárs ember képes megélni az ellentmondásokat annélkül, hogy azokat feloldaná. Képes egyszerre hinni a másság tiszteletében, és vágyni a másik megalázására. És a nyugodt, a mélegelő beszédre már nem jut energia, mert az nem elégíti ki egyik vágyát sem. Nem ad elég löketet a haraghoz, és nem ad elég erkölcsi elégtételt a jóság tudatához. A szabályoktól korlátozott, de a másik megalázására vágyó ember a késő kapitalizmus tökéletes terméke. Egy olyan rendszeré, amelyik a versenyt, a teljesítményt, a folyamatos önigazolást követeli meg tőle, ugyanakkor elveszi tőle a valódi hatalmat. Az internetes kommentelő, a podcast hallgató, a műsorvezető mindannyian tehetetlennek érzik magukat a nagy folyamatokkal szemben. Amiük marad, az a nyelv. És ezt a nyelvet, a beszédet, a kommunikációt próbálják megtölteni hatalommal. Ha nem is lehet kialkoltatni az ellenfelet a valóságban, a beszédben igen. Ha nem is lehet eltüntetni a másképp gondolkodót a fizikai térből, a szimbolikus térből ki lehet. És ez a szimbolikus erőszak, ez a másik megalázása, ez a győzelem a szavak háborújában, még ha ironikus is, ad egy pillanatnyi, hamis, de annál intenzívebb elégtételt. Azt látjuk, hogy a szabályok, az előírások, az érzékenyítő programok nem képesek áthidalni a szakadékot, a kimondott és a kimondatlan, a megélt és a vágyott között. Az emberek tudják, hogy mit kell mondaniuk a másságról, de közben mást éreznek.
Kinek hiszünk? Gruig Zsuzsa olvassa feljegyzetét.
Érdekes jelenség, hogy nagyobb eséllyel hiszünk annak, akit ismerünk vagy ismerni vélünk, mint annak, aki szakértője a témának. Az internet korában minden korábbinál könnyebben férünk hozzá az információhoz. Néhány kattintással elérhetők tudományos kutatások, szakmai cikkek, orvosi ajánlások vagy akár egyetemi előadások is. Ennek ellenére gyakran azt tapasztaljuk, hogy az emberek mégis inkább egy influencer, egy Facebook csoport, vagy egy közeli ismerős véleményére hallgatnak. Felmerül a kérdés, miért bízunk sokszor jobban olyan emberekben, akik nem is szakértők? A jelenség mögött nem feltétlenül tudatlanság áll. A szociálpszichológia szerint az emberek döntéseit nem kizárólag a tények alakítják, hanem az érzelmek, a kapcsolódás érzése és a különféle közösségi hatások is. Egy vélemény hitelessége számunkra gyakran nem attól függ, hogy tudományosan mennyire megalapozott, hanem attól, hogy ki mondja, milyen stílusban, és mennyire érezzük magunkhoz közel az illetőt. A közösségi média ezt a folyamatot tovább erősíti. Az influencerek és a tartalomgyártók sokszor személyes történeteken keresztül kommunikálnak, hétköznapi nyelvet használnak, és közvetlen kapcsolatot alakítanak ki a követőikkel. Emiatt könnyen kialakulhat az az érzés, hogy ismerjük őket, még akkor is, ha valójában sosem találkoztunk velük. Ezzel szemben a szakértői kommunikáció sokszor távolinak és nehezen érthetőnek tűnik. A tudományos nyelvezet bonyolult lehet, az óvatos fogalmazás pedig bizonytalanságérzetet kelthet. Egy influencer ezzel szemben egyszerű, magabiztos válaszokat ad, ami meggyőzőbbnek hat. Az emberek hajlamosak igazabbnak érezni azt az információt, amit könnyebben dolgoznak föl, és amit érzelmileg is könnyebben átélnek. Fontos szerepet játszik ebben a jelenségben a csoporthoz tartozás érzése is. Általában jobban bízunk azokban, akiket hozzánk hasonlónak érzünk. Egy anya könnyebben elfogad tanácsot egy másik anyától, egy szorongással küzdő ember pedig nagyobb bizalommal fordulhat olyan személyhez, aki saját tapasztalatairól beszél. Ez a jelenség a saját csoport előnyben részesítése, ami még akkor is megtörténik, ha egyébként jól tudjuk, hogy nem kell anyának lenni ahhoz, hogy valaki szakemberként képes legyen megérteni és hasznos tanácsokkal ellátni az anyákat, vagy hogy egy férfi is lehet megértő, támogató, és hatékony gyógyításra képes nőgyógyász. A közösségi oldalak algoritmusai szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy bizonyos vélemények megerősödnek. Az érzelmeket kiváltó, felháborító vagy félelmet keltő tartalmak gyorsabban terjednek, mert több reakciót váltanak ki. Emellett az emberek gyakran olyan online közösségekben mozognak, ahol hasonló nézetekkel találkoznak. Ha pedig ugyanazok a vélemények ismétlődnek előttünk újra és újra, akkor idővel természetesebbnek és általánosabbnak tűnnek annál, mint amilyenek valójában. Mindez komoly társadalmi következményekkel járhat. A félretájékoztatás gyorsabban terjedhet, nőhet a bizalmatlanság az intézményekkel és a szakemberekkel szemben, és egyre nagyobbá válhat a társadalmi polarizáció. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a közösségi kapcsolódás önmagában nem negatív jelenség. Az online közösségek sok ember számára nyújtanak támogatást, megértést és segítséget. Éppen ezért a megoldás valószínűleg nem pusztán az, hogy több információt adunk az embereknek. A hiteles kommunikációhoz empátia, érthetőség és emberközeliség is szükséges. A modern online térben ugyanis nem csak az számít, hogy ki rendelkezik tudással, hanem az is, hogy ki képes bizalmat kialakítani. Ezért a jó orvos nem pusztán jól diagnosztizál és ügyesen kezel, hanem empátiával fordul a betegei felé, és egyenrangú partnerként tekint rájuk. Ez nem valami plusz, hanem alapvető feltétele annak, hogy valakit valóban jó szakembernek nevezhessünk. Mert legyen bármilyen terület szakértője, ha nem képes úgy kommunikálni másokkal, hogy azok támogatva és segítve érezzék magukat, akkor valójában semmit nem tud hozzátenni a tudományosan megalapozott ismeret terjesztéshez. Gondoljunk csak a tanárra, aki saját szakterületét behatóan ismeri, de a hibázó vagy tévedő diákjait rendre megalázza. Ő vajon jó tanárnak számít-e, többen fogják-e miatta megkedvelni a tantárgyat, a tanulást, a tudományokat? Nyilvánvalóan nem. Éppen ezért fontos felismernünk, hogy az emberek nem pusztán információkat keresnek, hanem kapcsolódást, megértést és biztonságérzetet is. A tudományosan megalapozott ismeretterjesztés önmagában még nem elegendő. Az is számít, milyen hangnemben, milyen emberi hozzáállással és milyen közegben jut el másokhoz. Ha valóban szeretnénk, hogy az emberek megbízzanak a szakértőkben, akkor nem csak a tudás átadására, hanem a bizalom kialakítására is figyelmet kell fordítani. Mert végső soron nem annak hiszünk leginkább, aki a legtöbbet tudja, hanem annak, akiről azt érezzük, hogy ért minket.
Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléjét, a Szempontot hallották. Én Madár Anikó vagyok, a munkatársak Sándor Zoltán, Lénárd Róbert, Losonc Alpár és Gruig Zsuzsa nevében is köszönöm a figyelmet. Ezt és korábbi műsorainkat is megtalálják az RTV honlapján, a Hangtárban, Új Szemponttal pedig egy hét múlva jelentkezünk.
Thank you.